Várakozás. Jancski Viktória adventi beszélgetését hallhatják Balázs Jeromos ferences atyával.
Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Balázs Jeromos atyát, ferences szerzetest Esztergomból, aki ott irodalomtanár.
Szeretettel köszöntöm én is.
Azért hívtuk fel ma önt, hogy egy kicsit az adventi készülődésről, a karácsonyról beszélgessünk. Mit jelent az ön számára a karácsony, Krisztus születése?
Ha nagyon röviden kell válaszolnom, az idei gondolkodásomban is, ami a karácsonyról szól, meg máskor is, valahogy mindig az ragyog föl előttem, hogy a karácsony annak az ünnepe, hogy az emberré lett Isten, oda jön el, ahol én éppen vagyok. Hogy azt a szakadékot, amit Isten és ember közé feszített a bűn, mi magunk soha nem tudnánk átlépni, hanem ő jön el. És úgy jön el, hogy ember lesz az emberek között, hogy magára veszi mindazt, ami az ember léttel jár, és hát az a karácsony csodája számomra, hogy Isten már nem távoli Isten, senki sem mondhatja, hogy ó, az Isten nem tud együtt érezni velem, és nem tudja azt, amit én tudok, mert itt van közöttünk. Hát ez egész életünket érintő nagy csoda, és azt gondolom, hogy sokkal mélyebb annál, amit a világ a karácsonyból megmutat. Hát számomra ezt jelenti a karácsony. És arra gondoltam, hogy erre a kérdésre egy kicsit részletesebben, egy játékosabb módon tudnék felelni, és egy festmény van előttem. És hogyha alkalmasnak gondolja, akkor én, bár egy kicsit reménytelen vállalkozásnak tűnik, ez benne a játék, megpróbálnám elmondani, hogy mit látok ezen a képen. Rádióhallgatók előtt egy festményt nem tudok megmutatni, de ha elmesélem, hogy mi van rajta, az körülbelül elmondja, hogy mit gondolok én a karácsonyról.
Tökéletes, köszönjük szépen.
Belemehetünk ebbe a kicsit szokatlan játékba, hogy most megpróbálok szavakkal lefesteni valamit, amit a festő az ecsetjével festett le?
Persze, bocsánat, hogy a szavába vágtam. Igen, nagyon szépen köszönjük, és nagyon jó ötletnek tartom én is.
Hát köszönöm szépen. Persze azt vállalnom kell ebben, hogy ez egy más minőség lesz, mint a festmény, ugyanis a festő egy világhíres festő, én meg hát mondjuk szavakkal nem fogom tudni ugyanazt reprodukálni, ami a képen látható, de azért, ha egy kicsit töredéke is átmegy ennek, akkor nagyon örülök neki, mert idén gyakran nézem ezt a képet, és azt gondolom, hogy valami nagyon lényegeset ragad meg a karácsonyból. A kép, amiről röviden szólnék, egy 16. századi németalföldi festőnek a képe, remélem jól mondom ki a nevét, hogy őt Peter Bruegelnek hívják, méghozzá a két világhíres Bruegel festő közül az idősebb, apa és fia közül az első. 1566-ban festette ezt a képet, és az a címe, hogy a betlehemi népszámlálás. Na de nagyon érdekes benne az, hogy amikor erre a képre pillantunk, szinte nem jövünk rá arra, amit a címe sugall. Mert egy 60x80 cm-es képest, nem túl nagy, viszont ahhoz képest, hogy ilyen kicsi, rengeteg szereplő látható rajta. Az a táj, amit a szereplők benépesítenek, egy tipikus 16. századi flandriai falu. Tél van, és ebben a télben minden ember, aki a képen látható, valami téli elfoglaltságot művel. Azt tudom, hogy a 16. század vége felé, második felében Flandriában elképesztően csikorgó, kemény telek voltak, és soha nem látott hóesések, és rettentő, mély fagyok, és olyan hosszú telek, hogy azt hitték az emberek, hogy soha nem lesz vége. De ezek az emberek mégis, akik a képen láthatók, és akik nagyon-nagyon sokan vannak, úgy látszik, hogy nem szomorúak a tél miatt, hanem inkább örülnek neki, mint ha úgy felpesdíteni őket a hideg. És hát képzeljék el, hogy a képen én olyan 80-nál hagytam abba a szereplők számolását, szerintem legalább 100 ember látható, nyüzsög az egész falu. És vannak gyerekek, vannak középkorúak, vannak idősek, családok és egyedülállók, és ezen a képen a néhány falusi ház között ebben a téli tájban, ahol a folyót meg a tavat is jég fedi be, meg minden hóba borult, mindenki megy valahová, mindenki csinál valamit. Például a kép egyik sarkában befagyott tavon korcsolyáznak a gyerekek, és nagyon élvezik szemmel láthatólag, hogy deszkákból, meg amiből tudnak ilyen csúszó alkalmatosságokat leszkábálnak maguknak, és azon húzzák egymást, meg lögdösik egymást, és közben mosolyognak, és láthatóan ez nagyon tetszik nekik. Aztán máshol, ahol mintha egy folyó lenne befagyva, ott nagy csomagokat visznek magukkal emberek a jégen át. Ők meg mintha annak örülnének, hogy most rövidebb az út, mert nem kell a hídig elmenni, vagy megkerülni ezt az egészet, hanem a jégen is át lehet kelni, és elég vastag ez a jégpáncél, hogy megtartja őket. Aztán a hóban gyerekek hógolyóznak, más a háza elől söprögeti el a havat. Ha távolabb nézek, látok építkezést. Az égen, a szürke téli égen madarak szállnak, ők is mennek a maguk útján. De a legmozgalmasabb részlet talán az, ahol egy házban úgy látom, hogy ilyen alkalmi, hát mondjuk, hogy kocsma lehet ez talán, ahol egy gazda kimér valami melegítő italokat azoknak, akik oda sereglenek, és rengeteg ember van ott, akik a meleg miatt, meg egymás közelsége miatt is láthatóan nagyon jól érzik magukat. Nem sokkal arrébb egy disznót vágnak éppen. Megint máshol kereskedők töltik meg a szekereiket az árujukkal, mint aki éppen útra készül. Szóval szinte el sem mondható azt, hogy milyen mozgalmas kép ez. Képzeljék el, hogy egy kicsi képen rengeteg ember és mindenki valami téli vidám elfoglaltságban szerepel. Na most, hát itt azért érdemes még egyszer ránézni a képnek a címére, hogy a betlehemi népszámlálás. Mert azért a képen nem Betlehemet látjuk, vagy talán valami nagyon furcsa Betlehemet, és akkor már úgy a tömegben elindítja a figyelmünket, hogy akkor találunk-e ismerőst ezen a képen. Mert hogy a betlehemi népszámlálásnál illene valahol felfedeznünk a Szent Családot, de ez nem adja könnyen magát, mert bárhol nézek, mindenhol látok mindenkit, aki megy valahol, aki csinál valamit, aki rettentő elfoglalt, és aki éli a maga életét, és hol van ebben a Szent Család. Mert ugye tudjuk, hogy az evangélium arról beszél, hogy Augustus császár elrendelte, hogy írassék össze az egész földkerekség, és Szent József meg Szűz Mária, a várandós Szűz Mária ezért teszi meg azt a több mint 100 kilométer hosszú utat Názáretből Betlehembe, ahol már nem ismerősök ők, de onnét a családjuk származott valamikor, és hát oda mennek el Szűzanya Szamárháton, és Szent József vezeti ezt a szamarat, így szokás ábrázolni. Nem sokkal az Úr Jézus születése előtti állapotban szegények még ott keresik, hogy hová érkeznek meg egyáltalán ebben az idegen falucskában. És hát képzeljék el, hogy ezen a képen egyáltalán nem középen, hanem úgy elrejtve a részletek között, egyszer csak megpillantjuk, hogy tényleg itt van egy szamár, és rajta kék palástban Szűzanya, az arcán, nagyon apró arcán, ami a képnek csak egy pici-pici részlete, olyan fáradt mosoly látszik, és Szent József, akinek meg az arcát se látjuk, csak azt, hogy megy előre, vezeti a szamarat, amin a Szűzanya ül. Mellettük ott van egy ökör is, akiről tudjuk, hogy majd a betlehemi jelenetben is helyet kap. Szent József vállán pedig egy fűrész van, ami megint csak azt árulja el, hogy ácsmester ő, hogy ezt a szerszámot magával vitte oda is. Tehát azt hiszem, sikerült beazonosítani a Szent Családot, de ez nagyon nehéz volt, mert alig látszanak. És rengeteg ember van itt, és senki nem veszi őket észre, és senki nem foglalkozik velük. Tehát szerintem ebben a képben az a zseniális, hogy a festő a betlehemi népszámlálás jelenetét, a karácsony előtti, a Jézus születése előtti utolsó pillanatokat a saját korának a tájában helyezi el. Tehát itt járunk a 16. századi Flandriában, abban a jelenben, amiben a festő él, amit naponta lát maga körül, így néz ki egy tél az ő falujában, és akkor itt megy a Szent Család. Szóval, amit az elején mondtam, hogy a karácsony számomra ez, hogy Jézus oda jön el, ahol éppen vagyok, ezt fejezi ki ez a kép. Hogy ott játszódik le a betlehemi jelenet, ahol egyébként vagyunk. És amikor Jézus emberként jön el közénk, akkor vállalja ezt, hogy elvész a részletek között. Ugye azt énekeljük majd, hogy nem ragyogó fény közt nyugoszik, bársonyos ágya sincs neki itt, csak ez a szalma koldusi hely, rámeleget a marha lehel. Tehát mi utólag úgy feldíszítjük szépen fényekkel a karácsonyt, meg a betlehemet, és ez jó is. Ugyanakkor valami elképesztő az, hogy amikor Jézus megszületik, akkor tényleg nagyon kevesen ismerik fel, hogy ő kicsoda. És nem maguktól ismerik fel, hanem csak azok, akiknek az Úristen ezt külön megmutatja, akiket külön oda vezet, mint a pásztorokat, vagy a napkeleti bölcseket például. Szóval, hát ez szerintem valami nagyon fontosat mond a karácsonyról, hogy ezt vállalja az Isten, hogy egy részlet lesz a világunk részletei között, vállalja, hogy elmennek mellette az emberek, hogy nagyon sokan egyáltalán nem ismerik föl. És mégis itt van, mégis itt jár közöttünk. Nem csak 2000 évvel ezelőtti Betlehemben, nem csak a 16. századi Flandriában, hanem hát ma is. Meg lehetne ennek a képnek festeni a mai megfelelőjét, hogy ma mindenki megy a maga útján, ki mit csinál vajon, és akkor közöttünk megjelenik Jézus, de vajon észrevesszük-e? Szóval ez az igazi kérdés szerintem a magam készületében is karácsony felé.
Jeromos atya, én nagyon szépen köszönöm ezt az elmélkedést, engem nagyon megérintett, és teljesen el lehetett képzelni, hogy mi van azon a festményen, és így, hogy vezetve van, szerintem sokan leszünk azok, akik ezek után meg fogjuk keresni ezt a festményt.
Ajánlom, tudom, csak a brüsszeli Szépművészeti Múzeumban látható az eredeti, de interneten pedig nagyon színpompás reprodukciókon látható a betlehemi népszámlálás Peter Bruegel képe.
Ugye ön gimnáziumba tanít. A gyerekekkel hogyan készülnek, akár ajándékozás terén, mit mond nekik, milyen ajándékokkal készülnek egymásnak?
Hát azt emelném ki belőle, hogy itt a kollégiumban, ahol élek, ahol dolgozom, 10 gimnáziumi osztály él egy nagy közösségben, és mindegyik osztály mellett van egy ferences, szerzetes kollégiumi nevelő, úgy hívjuk, hogy prefektus. És valahogy azt vettem észre, hogy az a közös osztálykarácsonyozás, amit a gyerekeknek igyekszünk készíteni, vagy amit így együtt tartunk, ez azt mintázza, hogy a ferences közösségünk együtt tölti majd a szentestét. Tehát valamiképpen abba szeretnénk őket bevonni, ami egyébként a mi családi ferences karácsonyozásunk. És hát ez úgy néz ki, hogy mivel minden osztály nagy közösség, nem lehet azt, hogy mindenki ajándékozzon meg mindenkit, hanem advent elején kihúzzuk egymás neveit, és akkor mindenki arra az egy valakire fókuszál, akit ő kihúzott, és ez nem csak azt jelenti, hogy majd a végén ad neki egy ajándékot, hanem az advent folyamán is igyekszünk odafigyelni egymásra, imádkozni többet azért, akit így kaptunk, meg apró figyelmességeket szerezni a számára, és aztán majd a gyerekek hazautazása előtt, pár nappal szenteste előtt, akkor az utolsó itt töltött estéjükön pedig egy szép közös szentesti imádságot, meg ajándékozást rendezünk. Az az évnek az egyetlen olyan estéje, amikor nincsen ilyen hivatalos villanyoltási idő, és hát akkor sokáig éneklünk, meg játszunk, meg beszélgetünk mégis. Azt hiszem az év egyik legszebb estéje itt a kollégiumban. Ilyesféle képen néz ki.
Ezt is nagyon képiesen mesélte el, ezt így hozzáteszem. És hát egy irodalomtanárnak biztos, hogy van irodalmi élménye a karácsonnyal kapcsolatosan. Önnek melyik a legmeghatározóbb irodalmi élménye?
Hát azt hiszem, hogy az irodalomban is az érdekel most engem, ami a Bruegel képen megjelenik. Azt mondta, hogy képiesen mesélek el valamit, hát ez talán a magyar tanításból is adódik, hogy az irodalom pedig szintén fest, csak szóképekkel fest, egy vers is ilyen képekből építkezik. Akkor egy verset mondanék, ami szintén a karácsonnyal kapcsolatos olvasmányélményem, egy francia költőnő verse, Henriette Strasson, így hívják, nem ismerem egymás művét sem, a vers címe ez, hogy rózsafüzérrel a föld alattin. Rózsafüzérrel a föld alattin. Így szól ez a vers. A késő délutánokon, mikor a munka és a gond a hazatérő emberek arcára lomha kormot ont, mikor a tömeg úgy szorong, mint szőlőszemek lenn a présben, és föld alatti vonatok futnak testek füllett hevében, szeretném akkor megtalálni szemen, szájon, homlokon azt az isteni fénysugarat, mely a jobb latorra hult egykoron. Drága lelkek, hát senki sem látja, hogy eljön az óra. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis ora. Táskámba sűjeztem a kezem, s mint rejtett ékszert szorongatom, a drága ima szemeket, s pereg-pereg az olvasóm, halk mormolással idézgetem a testé vált örök csodát, s szegény szavammal szentelem széppé a kocsik dobozát. Itt fájdalomban és örömben mindenki idegen, a könyök összeér, látod minden szív széthúz ridegen. Drága lelknek, hát senki sem látja, hogy eljön az óra. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis ora. Kesernyi és vén hölgy ül amott, gyapjú köpenyében, súrolja az olajpecsétes munkást, ki most öntött fel éppen, szilaj, kamasz, skacér lány, akit a holnap könnyel ver meg, ifjú anya és az ölében bájos kis babaarcú gyermek, a legtöbbnek kezében már olcsó regény került elő, vagy amit falnak még mohóban, a sivár újság lepedő. Oly távol vagyunk mind itt, magam is természetesen, attól, aki üdvösségünkért halállal halt egy pénteken. Drága lelkek, hát senki sem látja, hogy eljön az óra. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis ora. Ó Mária, köszöntelek, malasztal teljes, megneves. Lásd, bárkinél jobban tudom, imám miért nem tökéletes. De mégis, hogyha morzsolom-e tompa fásult nép között, Mária, megmentő neved, mely mindig híven őrködött, talán leszáll friss mennyei illat e tévejgő tömegre, s eljő az úr e kocsiba, hol a deszka is jajgat egyre. S te, aki minden asszonyok között áldott vagy, megszenteled neveddel minden kocsi között épp ezt, hol rossz imán pereg. Drága lelkek, hát senki sem látja, hogy eljön az óra. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis ora. Ugye arról szól ez a vers, hogy valaki a metró mondja a rózsafüzért, és ezt nem veszi észre senki. De mégis megszentelődik ezáltal az egész nagyon profánnak látszó környezet, amiben ő van. És ezt nagyon szeretném szívből üzenni a rádióhallgatóknak, mert sok ilyen embert ismerek, aki magányosan imádkozik egy olyan környezetben, amelyik nem nagyon érdeklődik az imádság iránt. És megint csak, mint a Bruegel képen, mindenki megy a maga útján, és milyen jó, hogy vannak mégis imádkozó emberek, akik a rózsafüzért mondják a metrón, meg a, nem tudom, az otthonukban, meg akárhol. És azt hiszem, ez is a karácsony titkához tartozik, hogy nincsen többé profán tér. Nincsen olyan tér, ahova az Isten bele lépne valamiképpen. És hogyan lép be? Hát úgy, hogy az emberek szívében elmegy oda is, ahol egyébként senki se gondolna rá. Rózsafüzérrel a föld alatt. Én hát ez az egyik ilyen karácsonyi versélményem.
Én azt hiszem, hogy annyi sok ajándékot kaptunk most öntől ez alatt a pár perc alatt. Én annyit szeretnék még a végén kérdezni, hogy ön mit kér karácsonyra a Jóistentől?
Nehéz erre válaszolni, bevallom, hogy nem nagyon gondolkodtam még rajta, de ha valamit, akkor azt kérem, amit az angyalok énekelnek, hogy békesség a földön az embereknek. Ugye, hát olyan békétlen a világ, sok háború van erre-arra, és nagyon elszorul a szívem, ha arra gondolok, hogy milyen sok embernek nem lesz igazi karácsonya, legalábbis a külsőségek szintjén biztosan nem is. Hát azt kérem magamnak is, meg másoknak is, hogy legyen az a béke a világban, amit egyedül Isten adhat. Ezt érném talán.
Köszönöm szépen a gondolatait, szavait, áldott karácsonyt kívánok önnek és közösségeinek.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszont hallásra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Jancski Viktória adventi beszélgetése hangzott el Balázs Jeromos ferences atyával.